Ezen a héten Szlovákiában is már bejelentette az egészségügyi tárca, hogy számolni kell a harmadik oltás lehetőségével. Mivel a raktáron mRNA-s vakcinák vannak, jelesül a Moderna és a Pfizer, ebből fognak kapni majd a védőoltást, tehát harmadik oltást.
Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással és a megszokott vendégünkkel jelentkezünk. Szervusz Zsolt, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz Krisztián, köszöntöm én is a kedves nézőket.
Ilyenkor mindig eszembe jut, mikor bemutatlak, mint vendéget, hogy lassan már ez okafogyottá válik, most már több mint 2 éve csináljuk együtt ezt a műsort, a nagyítót, és már felesleges talán vendégként bemutatni téged. Na de térjünk vissza akkor a műsor menetéhez, kezdjük is az első témánkkal. Régen koronavírusoztunk, és sajnos, ahogy közeleg az ősz, vagy hát már itt van a nyakunkon, bár még a vénasszonyok nyarát éljük, azért egyre aktuálisabb lesz a téma, folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, ami még mindig kifejezetten jó ahhoz képest, vagy pozitív ahhoz képest, hogy mit éltünk át kora tavasszal, vagy akár télen, de azért most már látszik egy tendencia, úgy néz ki, hogy ebből a harmadik hullámból, ha nem is lesz olyan intenzitású, mint az első vagy a második volt, azért lesz valami.
Az látszik, hogy Szlovákiában nő sajnos legnagyobb mértékben, vagyis egyik legnagyobb mértékben az európai országok közül az új fertőzötteknek a száma, ezt hívják ugye incidenciának. És hát ez arra utal, hogy valóban a harmadik hullám itt van a nyakunkon, biztosan nem fogjuk tudni kikerülni. A kérdés az, hogy mennyire sikerül majd a korábbi járványhullámokhoz képest átvészelnünk, az áldozatok számát tekintve, ugye a legsúlyosabb az a második hullám volt Szlovákiában, az első hullám az alacsony veszteségekkel járt, és talán sok emberben a szükséges óvatosság nem is volt meg emiatt. Azt hiszem, hogy azért a tapasztalat a tavasz és az ősz után azért bennünk van, nem vehetjük félváról ezt a járványt, és úgy tűnik, hogy a kormány is azért legalábbis utalnak erre lépések, sok szempontból megfontoltabban kezeli, de hát nyilván beszélni fogunk arról is, hogy a következetesség az továbbra sem erénye a kormánynak, a járványkezelésről van szó. A nagy kérdés az, hogy mennyire fognak működni a vakcinák. Láttunk azért már nemzetközi példát.
Bocsáss meg, a vakcinák vagy a vakcináció? Talán mind a kettőről érdemes kicsit beszélni.
Válasszuk
az egyik az inkább tudományos, a másik meg, igen, hogy is mondjam, politikai kérdés talán.
Hát meg egyáltalán ugye...
Szociológiai még inkább.
Az, hogy működnek-e az oltóanyagok, azt azon tudjuk majd lemérni, hogy mennyire veszélyezteti a járvány azokat, akik mindkét védőoltást felvették. Jelen állapotban, épp most az egészségügyi tárca kiadott egy közleményt, a jelenleg kórházban ápolt koronavírusos betegek mindössze 9%-a beoltott, amiből következik, hogy a nagy többségük, 91%-uk vagy nem kapta meg mindkét védőoltást, vagy pedig egyáltalán nem vette fel a vakcinát. Ebből az következik, hogy sokkal inkább fenyegeti a fertőzés, illetve a betegség súlyos lefolyása azokat, akik nincsenek beoltva. Tehát minden érv, minden józan érv amellett szól, hogy az oltási kampányt, és ez a másik kérdés, fel kéne gyorsítani.
Bocsáss meg, itt szokták ugye felhozni az oltás szkeptikusok, talán az ellenzőket, mert megsértődnek. Az oltás szkeptikusok, hogy hát a beoltottak is terjeszthetik a vírust, szokták mondani, amiben tulajdonképpen van is némi igazság, csak hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a súlyos tüneteket okozó, vagy a súlyosabb megbetegedések, amikor már tényleg elszaporodik az a kórokozó az emberi szervezetben, abból fizikailag mennyi van, hiszen egyrészt rövidebb ideig, másrészt kisebb intenzitással is terjeszti az az ember a vírust, akinek eleve kevesebb a kórokozó a vérében.
Igen, és hát ugye ne felejtsük el, valóban igaz, hogy a beoltottak is megfertőződhetnek, senki nem állította korábban hogy a védőoltás fölvétele után ne kapnánk el a fertőzést. Azt mondták, hogy jó eséllyel számíthatunk arra, hogy nem lesz olyan súlyos a betegség lefolyás, és ez eddig igazolódik, és ha nemzetközi példákat látjuk, nézzük, akkor ugyancsak ezt látjuk. Ezt láttuk Nagy-Britanniában, ahol ugye korábban jelentkezett már a járványhullám, és Izraelben, amire tulajdonképpen egy laboratóriumként tekinthetünk, hiszen elsők között volt, ahol a lakosság több mint felét sikerült átoltani. Viszont visszatérve az oltási kampányhoz, Izraelben is látható, hogy ott is azért megállt az oltási kampány, vagy hát lelassult, és ilyen szempontból azért a fenyegetés is jelen van. És itt jön a kérdés, hogy mennyire lesz szükség a harmadik vakcinára. Ezen a héten Szlovákiában is már bejelentette az egészségügyi tárca, hogy számolni kell a harmadik oltás lehetőségével, Izrael, Magyarország megint jó pár héttel megelőzte ebben a tekintetben Szlovákia.
Hát ugyanazt nem tudjuk még, hogy Vladimir Lengvarskijék milyen módszerrel akarják a részleteket, még nem teljesen, vagy nem teljes egészében közölték. De mondjuk, ha abból indulunk ki, hogy a cseh szomszédoknál ott már be van jelentve, vagy bejelentették, hogy a 8. hónapra automatikus értesítés formájában mindenki kap majd egy SMS-t, és lehet menni a 3. oltásért, tehát a 2. oltás, 2. adag utáni 8. hónapban. Valami hasonlóra számítok itthon is.
Voltak már konkrétumok a tegnapi sajtótájékoztatón, ez a 8 hónap itt is elhangzott. Mm. Ugye korábban más országok tapasztalataiból lehet, hogy ez máshol rövidebb, hiszen Izraelben fél évvel számolnak, valahol 5 hónappal számolnak. A kutatások, amit éppen izraeli tudósok végeztek, ezt a fél évet mutatják, hogy azután már azért csökkenni kezd a védőoltások hatékonysága. És itt Szlovákiában további konkrétum, hogy nem mindenkinek egyforma eséllyel kapnák meg azonnal ezt az oltást,
hát,
hanem a legrászorulóbb csoportok.
Pontosan
először az egészségügyi dolgozók, tanárok, a 65 év felettiek, ugye, mint a leginkább veszélyeztetett korcsoport, és utána, amikor ezek a legveszélyeztetett csoportok, vagy a leginkább járványnak kitett csoportok be vannak oltva, utána kerülhet majd sorra a többiek beoltására, és egyúttal mégis nyugtatott a miniszter mindenkit, hogy attól nem kell tartani, hogy újra vakcina hiány lép fel, hiszen, ha jól emlékszem a számokra, milliós tételben van jelen a Moderna és a Pfizer vakcina is, tehát egyelőre raktáron van ez a vakcina.
Ugyanakkor ugye arról beszélnek, hogy mindenki harmadikként azt a vakcinát kapná meg, amelyiket első és második adagban is megkapta. Ugye volt szó keresztkombinációkról nyugati sajtóban, vagy tudományos folyóiratokban lehet olvasni vakcina kombinációról, a Pfizer az AstraZeneca-val tűnik hatékonynak, vannak előzetes eredmények. Nálunk egyenlőre arról beszélnek, hogy mindenki azt a vakcinát kapja harmadjára, amit kapott elsőként, illetve másodjára. Csak hogy mondjuk, hogy az AstraZeneca-ból például mennyi van, az lehet egy kérdés, illetve hát az a néhány ezer ember, aki Sputnik vakcinát kapott késő tavasszal.
Én úgy
az
emlékszem,
lehet még a szűk keresztmetszet.
Most az egészségügyi tárca vezető már arról beszélt, korábban valóban ezek voltak a, tehát ez ebben tudományos konszenzus volt Szlovákián belül, hogy mivel a raktáron mRNA-s vakcinák vannak, jelesül a Moderna és a Pfizer, ebből fognak kapni majd a védőoltást, tehát harmadik oltást, tehát ezzel lehet számolni. És hát ugye volt még egy bejelentés, hogy az 5 és 11 év közötti kiskorúakat is oltani fogják. Ennyi nyilván a raktáron lévő vakcinakészlet ezt lehetővé teszi. És hát ugye ettől remélhetjük, hogy kicsit fel lehet gyorsítani az oltási kampányt, nagyobb átoltottságot lehet elérni a teljes népességen belül. Itt viszont egyedül a Pfizer vakcinával lehet oltani, ugye erre tanúsítvány szükséges, és úgy tűnik, hogy a Pfizer vakcina csalán harmadát adják az oltóanyagnak, a kiskorúaknak, a 12 év alattiaknak, és ez megfelelően biztonságos a szakértők vélekedése szerint. És hát ugye nagyon fontos, hogy már az iskoláskorú gyermekek körében is az átoltottságot növelni lehessen, hiszen ugye a járvány terjedésének egyik fő terepe vagy kockázata az éppen az iskola kezdés. És sajnos ezt kell lássuk, és talán magam részéről így zárnám a kérdésedre a választ, azt kell lássuk, hogy folyamatosan napról napra rekordszámú fertőzöttet látunk, és ma is például olyan számot látunk, ami hónapokkal ezelőtt a tavaszi hullám lecsengésekor láthattunk, és ez bizony arra utal, hogy az iskola kezdés, vagy hát a találkozások, ami ugye az ősszel előre haladtával azért egyre inkább zárt térben találkoznak az emberek, és ez bizony azzal fenyeget, hogy a járvány könnyebb berobbanhat. Ezt érdemes ilyen módon kezelni és megelőzni.
Két apróság ahhoz, amit elhangzott. Ma olvastam valahol, ugye szeptember 9-én vesszük fel ezt az adást, hogy az a mai fertőzés szám, hány volt pontosan, te ezeket jobban tudod, 400
ugye néhány. Itt érdemes mindig nézni, gondolom erre is szeretném majd utalni, hogy hány tesztből következik. Itt most elég nagy számú teszt, ilyen 1,5%-os volt, vagy e körül volt a fertőzött minták aránya, de önmagában a szám az rekordszámú.
Tehát valami is
476, ha jól emlékszem.
476, szeptember végén, 26-án talán, de teljesen mindegy, tulajdonképpen 2020-ban, szeptember végén voltak hasonló
Tehát négy héttel előrébb tart a járvány. Persze nehéz összehasonlítani a két járványhullámot. Azt azért látjuk, hogy itt most nem feltétlenül ugyanaz történik, hogy a nyári szezon miatt, tehát a turisták behurcolják külföldről, és sajnos azt látjuk, hogy közösségben terjed már azért Szlovákia nagyon sok régiójában a delta variáns, ami jóval fertőzőképesebb, tehát ezért sem lehet tulajdonképpen összehasonlítani, hiszen valószínű, hogy a tavalyi szeptemberi hullám az még az eredeti wuhani vírustörzsnek volt köszönhető, és valamikor későbbi hónapokban, így november tájékán kezdett terjedni a brit variáns, az volt ugye a béta variáns, vagy delta variáns, az ugye most az indiai,
az amivel... Indiai. A gammát azt így átugrottuk valahogy.
Igen, valószínűleg azt akkor...
De a második kiegészítésem lett volna, igen, és szintén ugyan még inkább ráerősítesz a közösségi terjedésre. Tegnap előtti hír, hogy egy rozsnyói középiskolában, egy szakközépiskolában a tanári kar negyede, tehát 10-12 pedagógus, 10 pedagógus, egy nem pedagógus alkalmazott lett koronavírusos. Az iskolát néhány napra azt karantén alá helyezték, fel is függesztették a jelenléti oktatást, és Kassa megyében volt még néhány középiskola, ahol hasonló, ahol diagnosztizáltak fertőzött tanárt, illetve diákot, ott csak az osztályokat helyezték karantén alá, az intézmény maga az üzemel, és nagyon úgy tűnik, illetve nagyon azt ígéri minden illetékes. Vladimir Lengvarszky egészségügyi minisztertől kezdve, Branislav Gröning oktatási miniszteren át, Iván Korcsok külügyminiszterig, mindenki azt mondja, hogy nem lesznek országos lezárások, regionális eseti szinten kezelik majd ezt az egész járványt, és hát a mostani hét elején esedékes szlavkovi hármak találkozóján, ahol ugye az osztrák, a cseh és a szlovák miniszterelnök találkozott, is elhangzott, hogy sem rendszer szintű határlezárásra nem kell készülni, sem olyan járványügyi lezárásokra, mint kellett mondjuk télen.
Emlékszünk tavaly szeptemberre, amikor mindannyian bizakodással fogadtuk az akkori járványhíreket, és reméltük, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi lezárás. Mindannyian tudjuk, hogy ennek mi a következménye. Elsősorban gazdasági következményei vannak. És hát ugye sajnos tavaly ősszel, télen nem tudtuk elkerülni a szigorú lezárásokat. És mivel tavaszhoz képest feltétlenül megkésve hozták, és nem csak a szlovák kormány, általában az európai kormányok megkésve hozták az intézkedéseket, ennek súlyos egészségügyi ára lett, vagy hát áldozatokkal kellett számolni. Nagyon bízunk benne, hogy ez most nem ugyanaz a helyzet, hiszen azóta az oltási kampány lényegesen előre haladt. Amiben reménykedhetünk, az a vakcináció eredményessége, de Szlovákiában azért vannak kevés biztató jelek, és erre maga a Lengvarszky miniszter is felhívta a figyelmet, meg Matovics is, aki persze támadja a minisztert, jó szokása szerint. A 80 év fölötti népességnek körülbelül fele nincs beoltva Szlovákiában. És ez azért eléggé riasztó adat. Induljunk ki abból, hogy a delta variáns, amely jóval fertőzőképesebb, nagyon sokunknál, akik be vagyunk oltva, valóban tünetszegényen vagy egyenesen tünetmentesen fog jelentkezni, és azt mondják a kutatók, hogy 2-3 nappal a tünetek megjelenése előtt már fertőz, aki éppen összeszedte ezt a delta variást. Na most, ha az iskolából az a gyermek hazaviszi a fertőzést, és éppen a nagyszülő nincs beoltva, akkor ennek a következményét pontosan tudjuk. Tehát azért amellett, hogy bizakodhatunk abban, hogy azért a népesség fele már be van oltva Szlovákiában, a teljes népességről beszélek, közel fele, és a 12 év fölötti népességnek meg már meghaladtuk ezt a számot ebben a tekintetben, de ez még messze nem elég ahhoz, hogy a nyári immunitásról beszélhessünk, és nyugodtan hátradőlhessünk. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelenthetjük ki felelősen azt, hogy nem lesznek lezárások. Azt kijelenthetjük, hogy nincs ilyen politikai szándék, nincs ilyen politikai akarat. Hát természetesen nincs, hiszen ennek nem csak gazdasági veszteségei vannak, hanem a politika is kénytelen elszenvedni a veszteségeket, azt meg a népszerűségben.
Beszéltünk erről eleget az eddigi.
Azt hiszem, hogy ezt mindenki
az
érti.
Az előző szezonban, igen.
Egyelőre a reményünket fejezhetjük ki, hogy ezt el tudjuk kerülni, és bizakodhatunk abban a tekintetben, hogy jobban állunk, mint tavaly össze, hiszen az oltási kampány lényegesen előre haladt, és minden jel szerint azért a vakcinák működnek.
Akkor nyugtával dicsérjük a napot, de most menjünk tovább. Maradunk még Szlovákiában, de most belpolitikai témával folytatjuk. Hát mondhatnánk, hogy lassan nemzeti sporttá válik itt Szlovákiában a pártfelbomlás, pártszétesés, kormánykoalíció átalakulás. Hát jutott a hétre is egy ilyen versenyszám, nyilván a nézőink is tudják, miről beszélek. Ugye Mária Kolíková és köre, brancsa, szárnya, attól függ, hogy kit kérdezünk.
Kínában ezt másképp mondták.
Hogyan?
Bandája.
Bandá, igen, és bandája. Bandája és bandája. Veronika Remisová Zalugyi pártjából kilépett és csatlakozik az SZSZ frakciójához, aminek érdekes következményei lehetnek nem csak a Zalugyi, illetve az SZSZ jövőjére, de úgy tulajdonképpen a kormánykoalícióra is, és ezt majd te részletesen kifejted előjáróban csak annyit, hogy az SZSZ megkerülhetetlen pártá vált a szlovák kormányban, aminek Matovič bizonnyal, minden bizonnyal nem örül.
Hát ha csak a matematikát nézzük, akkor az SZSZ jelenleg a második legerősebb koalíciós párt. Ugye eddig ezzel Boris Kollár Smerodinája büszkélkedhetett. Láttuk is ennek eredményét az
és
elmúlt
hát a, hetekben. Bocsánat, ugye visszaemlékszünk, a Matovič-Szulik párharc egyik kulcs eleme volt az, hogy Matovičék úgy, ahogy de képesek lettek volna mondjuk az SZSZ nélkül is kormányozni, ez most már itt semmi esetre sem állja meg a
helyét. Hát, ha még matematikailag igen, akkor is egy nagyon bizonytalan hátterű kormányról beszélhetnénk, hiszen látjuk azt, hogy a Smerodina az elmúlt hetekben azért jól láthatóan a kormány Achilles sarkává vált, a legsebezhetőbb ponttá, hiszen a korrupció ellenes harc az rajtuk bukik, úgy tűnik.
Bocsánat, és hát egy csomó járványvédekezési intézkedés kapcsán is elő lehetne citálni őket.
Populizmus nem áll távol Boris Kollártól, és ezzel talán nem bántjuk meg őt, hiszen ő maga sem
tiltakozva ezzel. Nem egy szitokszó a populizmus, majd szentelhetünk ennek hát, a témának egy külön adást. De...
Kicsi, nem szitokszó, csak a politikában általában arra szokták mondani, aki a könnyű népszerűséget próbálja nehéz döntések helyett elérni, és hát egy járványkezelésben ritkán lehet azért, hogy mondjam, a népszerűséget összekötni a hasznossággal, és így aztán rögtön meg is kérdőjeleztük ennek az eredményességét. No, visszatérve az SZSZ-hez, tényleg megkerülhetetlenek, bár szerintem eddig is azért nagyjából egészében megkerülhetetlen volt az SZSZ. Nélkülük ez a koalíció azért tehát egész más lett volna. Annak a hitele, amit képviseltek, a korrupció ellenes üzenetek, ahhoz azért az SZSZ is hozzátartozott a maga módján, még hogyha ennek Matovič volt a fő vezérfonala, de igaz, számszerűleg most ők a második legerősebbek, és ez egy új helyzet, ez tényleg egy új helyzet.
Hogy csalóközésen szólja, kinyílhat a csípájuk?
Hát kérlek, tisztelettel a tegnapi bejelentő sajtótájékoztatón, ugye amikor Maria Kolíková köre, ahogy utaltál rá.
Bandája és bandája.
Igen, körében állva, nagyon szerény volt Richard Sulík, azt mondta, hogy nem követelnek újabb pozíciókat, pedig megtehetnék, ugyanis a szlovák szokások szerint a második legerősebb pártnak jár a házelnöki szék, ahol most Boris Kollár ül.
Bocsánat, csak a technikai részletek. Kolíkováék ugye belépnek a frakciójába az SZSZ-nek, erről volt szó.
Konkrétan nem, mert a miniszter.
Ő miniszter, így, tehát az
igen,
képviselőik.
De az a képviselő.
Igen. Ugyanakkor nem lesznek pártagok.
Hát ezt nehéz megmondani, idővel beléphetnek,
igen,
mert ugye az
de jelenleg erről még nincs, itt még nem tartunk, erről még nincs.
Nincs szó. Is ennek most azt gondolom különösebben a formán túl jelentősége, idővel valószínűleg, hogyha fontosnak érzik az SZSZ-en belül karrierüket, de az SZSZ pártak száma sem túl népes, hogy úgy fogalmazzak. Kósza magyar pártok tudnak ilyet produkálni 3 hónap alatt.
Igen, általában. Hát, igen, sőt, ha belegondolsz, hát az MKP még mindig az egyik legnagyobb taglétszámú szlovákiai
de
párt.
Nem gondolom.
Nem az MKP-re gondoltál, itt egy másikra.
Visszatérve, azt gondolom sokkal fontosabb ennél, hogy ki a pártag. Valóban ők beülnek a frakcióba, Kolíková pedig a miniszteri klubba, tehát az SZSZ-nek a miniszteri klubjába. És hát ezzel formailag az SZSZ megerősödött ezzel a 6 képviselővel, és megerősödött Mária Kolíkovával. Itt az első számú probléma az, hogy Kolíková maradhat-e az igazságügyi miniszter. Ugyanis azért meglehetősen szlovák unikumnak számít, hogy felbomlik egy párt, átmegy egy másik pártba, és miniszter marad valaki. Hát láttunk persze már ilyet a világban, de azért nem tud.
Ez lesz most a jövő, vagy a közeljövő, a legközelebbi jövő tulajdonképpen itt törésvonala, ugye?
Ez volt most... a feltétele egyébként Szulíkéknek, tehát nem Boris Kollár székét jelölték meg, mint elsődleges célt, lehet, hogy az majd később lesz.
Nem ha nem ezt a miniszteri.
Ha nem, Kolíková székének a megtartása.
Mit szól ehhez Veronika Remisová?
És Szulík nagyon megengedően fogalmazott, azt mondta, hát ők teljesen egyetértek azzal, Remisová miniszter marad. Matovič volt a legjobb, aki azt mondta, hogy bár Remisová ki se lépett az Olanóból. Mondjuk onnan is nehéz kilépni, mert ilyen jó indulattal egy buszon elférne mindenki, aki szoros kötődést érez a párt, mármint tagsági könyvet tekintve. Azért választóik meg vannak természetesen. Szóval... Igazság szerint nehéz. Azért mosolygunk ezen, mert ez tényleg ilyen szlovák helyzet. Egy magyarországi néző, hogyha a nagyítóra kattint, és belenéz ebbe a műsorba, akkor nem érti. Tehát, hogy milyen pártok ők, akik
hogy működik ez
21 néhány ember.
Bocsánat, hadd nyugtassuk meg az anyországi nézőinket, sokszor mi sem értjük.
Hát hogy igen, nehéz. Igen, ez egy új helyzet az SZSZ szempontjából, hogy fognak ezzel élni, ez egy nagy kérdés, de biztos, hogy Kollár pozíciói most romlottak, és hát Boris Kollár nem örül ennek. Ugyanis jól látható, hogy azért a koalíció szakító szilárdsága az mégis a Smaragdina házatáján keresendő, de valamilyen módon azért az alkupozíciója mégis gyengül ezáltal, hogy az SZSZ-nek is erősebbek az adójai. Összességében azonban még mindig a koalíció jövője az nem Richard Sulikon fog múlni. Richard Sulik nem fogja ezt a kormányt megbuktatni jó eséllyel.
Ezt a kormányt?
Hát ezt a kormányt. Lett volna már esélye Matovic idején, hogy borítson, nem tette, levonta a következtetést a 2011-es kitűnő szerepéből. Az úgy rendesen ráégett Sulikra, és én azt gondolom, hogy ha ez a koalíció bukik, akkor az sokkal inkább lesz köszönhető annak, hogy a Smaragdina összeférhetetlenné válik ezzel a kormánnyal. Egyre inkább kiderül róluk az, hogy kifélék, mifélék, meg azt is látjuk, hogy ha már hajlandóság szintjén beszélünk róla, összefognának ők akárkivel, és bármelyik kormányban úgy elférnek. És innentől kezdve a kérdés az, hogy na most hogyan tovább? Ami még ezt a kormányt életben tartja, az az, hogy az Olandó jelen pillanatban igen gyenge. Valahol 10% körül mozog a támogatottsága, és előrehozott választásban gondolkodni legerősebb kormánypárként ilyen preferenciák mellett nem érdemes. Tehát mindenki megnyugtatására, akik éppen most pártegyesülésben dolgoznak, vagy pártegyesülésen dolgoznak, és talán a jövő megalapozására kevesebb energia jut a helyezkedések helyett, vagy közben. Megnyugtatásul közöljük, hogy idén nem lesz előrehozott választás, de jó eséllyel jövőre ez napirendre kerül, úgyhogy összekeszedni mindenkinek magát, akit ez éri.
Figyelj, és Veronika Remišová lányeli azt a békát, hogy kiszervezik alól a pártja egyik, hát tulajdonképpen a pártját magát is kiszervezték alól, de azt, hogy az igazságügyi tárcát kiszervezik alól, azt el fogja tudni viselni?
Két zalugyis képviselő, Jana Zsitnyánszká és Seliga, korábbi parlamenti alelnök, akire emlékezhetünk, párba jártak járványügyi szabályokat sérteni, és ami aztán a politikai karrierjük is megbukott, vagy megtart. Ennek okán az ő helyüket úgy nem nagyon látjuk. Ők nem valószínű, hogy az Olano frakciójában annyira otthon éreznék magukat. Ellenben, ahogy mondtuk, Remišová asszony ki se lépett az Olanóból, tehát mintha mi se történt volna, folytathatná ott, mint olanos miniszter.
Bocsánat, ráadásul érezhetően Matovic is inkább, ha választania kellene, akkor inkább a vöröset választaná a fekete helyett, tehát Remišovát Golikova helyett.
Ami azért tegyük hozzá, hogy a személyes viszonya a Golikovának és Matovicnak egészen kitűnő volt hosszú ideig.
Igen.
Itt a koalíciós csatározások miatt romlott meg ez a személyes viszony, és vált gyakorlatilag ennyire feloldhatatlan ellentété, vagy hát komolyan megterhelt kapcsolat.
Bocsáss meg, de ez Remišováról és Golikováról is elmondható. Ha visszaemlékszel, igen, a Sputnik ügy körüli jogi csatározásokra, ott válnak vetve adták egymás után a páros sajtótájékoztatókat Remišová és Golikova együtt, szoros szövetségesként, legalábbis úgy tűnt. Tehát akkor a nyilvánosság, nyilván lehet, hogy a folyosói pletykák szintjén már lehetett tudni az ellentétet, de a nyilvánosság ezzel talán akkor még nem volt tisztában.
Az az igazság, hogy elemzőként az ember sokszor szükségét érezné, hogy legyen pszichológusi végzettsége. Ezt inkább már a lélektan eszközével tudnánk helyesebben okfejteni, hogy mi is történik így a pártok bugyraiban.
Pszichoanalizálni kellene a politikusokat?
Igen, sok irracionális dolog történik, ugyanis amit józan észre, meg hát így fölülről szemben nem ért az ember.
Figyelj Zsolt, ki kell cserélnünk azt a széket, majd megbeszéljük a főnökséggel egy ilyen bőrkanapéra. Itt ül a műsorvezető, igen, és akkor a következő politikus meghívottunk,
igen, azt oda fektetjük. És hipnózis alá vetjük, és talán megértünk sok mindent, igen, amit egyébként nehezen. Szóval én azt gondolom, hogy nem minden történt törvényszerűen, vagy nem kellett volna feltétlenül így történnie. Azt látjuk, hogy jelenleg ez a megoldás volt a legvalószínűbb. Golikováék az SZSZ-be, a maradéka, meg hát annak egy része az Olanóba, a többi meg hát vagy függetlenként támogatja a kormányt. Lényeg az, hogy nagyjából egészében a zalugyi egykori frakciója, aki még megmaradt és nem lépett ki korábban, úgy tűnik, hogy a Heger kormány mellett áll, vagy mögött áll, talán ez így pontosabb, és jelenleg nem fenyeget az, hogy a kormány többsége veszélybe kerülne, ezt azért úgy szögezzük le. és ugye nyakunkon a költségvetés elfogadása, ebben se látom, hogy probléma lenne, tehát igazából a kormány üzemszerű működése az mehet tovább, legfeljebb csámcsogunk ezeken a szlovák kuriózumokon, hogy hogy szűnnek meg az addig is alig létező pártok.
Ez legyen a végszavunk, ez remek volt. Zsolt, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nézőnknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.